Én azt gondolom, hogy igen, mi egy régiós szintű, nagyon jó színes vállalat vagyunk, ugyanakkor büszkék lehetünk rá magyarként, hogy ez, ha megnézed, egy állami cégből alakult. Amikor ez elindult az általános ez a vállalatok, ez klasszikusan egy olajvállalat volt.
Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációval és reklámiparral foglalkozó beszélgetős podcast sorozata. A mai vendégem Pantu Péter, a MOL csoport kommunikációs igazgatója. Szia Péter!
Szervusz, üdvözlök mindenkit a hallgatók közül!
Kezdjük azzal, hogy általában ezzel szoktuk kezdeni itt a beszélgetést, hogy pontosan mit is takar a te pozíciód, ez így rettentő menően hangzik, hogy MOL csoport, meg hogy kommunikációs igazgató, ez egy hatalmas cég, ráadásul nem csak határainkon belül, hanem azon túl jó messzire is találhatók MOL érdekeltségek. Szóval mire terjed ki a te hatásköröd, és mivel foglalkozol így reggel 9-től délután 5-ig, meg nyilván még azelőtt, meg azután is?
Korábban kezdjük a munkát azért, van bőven teendő, és egy nagyon jó csapatom van, akivel ugye nagyjából 18 országnak a kommunikációját visszük, ez gyakorlatilag a belső kommunikáció, PR, partnering, marketing kommunikáció, kampányokat tervezünk, és egy nagyon-nagyon sokrétű tevékenységről beszélünk, hiszen maga a MOL tevékenysége nagyon sokrétű, ha megnézed, hogy az upstream-től a downstream-en át, ugye van egy retail bizniszünk, megvan a nagyon erős szponzorációs lábunk, és vannak nagyon-nagyon sok újfajta fejlesztéseink, illetve akvizícióink, akár a hidrogén, egy olyan új üzletág, a fenntarthatóság, a körforgásos gazdaság, tehát nagyon sok mindenben otthon kell lennünk, úgyhogy mint egy 80 fős csapat az, aki dolgozik ezen csoport szinten, tényleg Pakisztántól Románián át Magyarországig, úgyhogy sok mindent elmondunk.
Ez hány iroda?
Hú, hát megfogtál azért, csak Magyarországon, hogyha Budapestet nézünk, akkor nagyjából 10 helyszínről beszélünk, aki majd be fog költözni például a kampuszba, úgyhogy lehet látni, hogy nagyjából milyen szétszórtan megyünk. Illetve megvannak természetesen a szájtok, ha csak Százhalombattát vagy Tiszaújváros nézed, ahol nagyon sok irodánk van, és hát ugye a termelő tevékenység is ott zajlik.
És akkor ez azt jelenti, hogyha jól értem, hogy az összes piacon és bármilyen témában zajló kommunikációs hétköznapi vagy tervezett ügyek, meg a rendkívül ügyek is, ezek szerint, hogyha jól értem, akkor hozzá tartoznak, vagy alattad levő emberekhez, tehát téged kérdeznek a kőolajfinomítóról is, meg a benzinkutakban található szendvicsről is, hogyha azzal kapcsolatban van kérdés.
Ugye alapvetően az országban ugye mérettől függően és operációtól függően megvan a csapat, ahol van egy kommunikációs vezető, akik igen nekem riportálnak a szervezetben, és van nagyon sok szakértőnk, akik ezekben a témákban megszólalnak, hiszen nagyon sok mindent nem tudsz kommunikációs szempontból elvinni, és azt látjuk, hogy ezek annyira szakterületek, ahol mi is tudjuk a válaszokat, de azért vannak olyan nagyon mélységben és nagyon komoly szakértelemmel rendelkező, már-már szakértő újságírók, akik mellé, vagy akikkel szemben be kell tenni azokat a nagyon nagy tudású szakértőket, akik akár azon a területen mondjuk 8-10 éve, vagy akár 20 éve is dolgoznak, hiszen ők látják azokat a folyamatokat történelmileg is, és ők látják azokat a technológiai megvalósításokat, vagy újításokat, vagy éppen kihívásokra a magyarázatokat, amiket mi első körben nem biztos, hogy meg tudunk válaszolni. Természetesen mindez készül egy hatalmas Q&A, ugye a csapaton belül is megvannak azok a felelősök a bizonyos területeken, akik ezeket viszik, frissítjük, és hát persze egy olyan helyzetben, ahol napi szinten vannak ügyek és feladatok, ott ezeket mindig figyelni kell, és bele kell tenni azokat a frissítéseket, amitől ez aktuális lesz és napra kész.
Te ugye személyesen más területről érkeztél az energiaszektorba, mondhatjuk így, vagy a vállalathoz. Mennyi időben tellett a megjegyzete, hogy zajlott az erre való fölkészülés, hogy te tanultál? Tehát, hogy így át kellett biflázni könyveket arról, hogy működik a benzinkút, meg tehát el kellett ebben mélyülni? Vagy ez hogy nézett ki a te felkészítésed, vagy belehelyezkedésed ebbe az iparágba?
Amikor egy fejvadász talált meg erre az állásra, és 2020. szeptemberében csatlakoztam a MOL-hoz, és az FMCG-ből jöttem a Hell Energy-től, korábban médiában dolgoztam ugye 20 évet, úgyhogy alapvetően a szektor az teljesen ismeretlen volt, az a része, ami az upstream vagy a downstream, tehát finomítói szempontból azért nekem nem volt túl nagy tudásom.
Azt mondtam, most már van?
Most már azért lényegesen erősebb, tehát az másfél év távlatában azt mondanám, hogy nincsen, azért az nem lenne igaz, és az sem igaz, hogy persze mindenben 100%-ig el tudtam mélyülni,
van egy alapvető rálátásom minden olyan szegmensre, ami nekünk fontos, és egyre jobban szeretnék belemélyülni ezekbe a helyzetekbe, és nagyon fontos, hogy olyan kollégáim legyenek, akik az adott területen sokkal jobban ott vannak, mint én. Úgyhogy nincs az a kényszerképzetem, hogy én értek mindenhez a legjobban, hanem szeretnék nagyon jó kollégákat és szakértő embereket találni a csapatomba, és ez eddig mindig sikerült is, és tényleg nagyon sokat segítenek. Azt mondják a Molnár, hogy ha belépsz, akkor nagyjából fél évre megtalálod a büfét meg a különböző osztályokat, és ezen így mosolyogtunk az elén, de ha igazán őszinte szeretnél lenni, akkor olyan nagyjából egy év magasságában kezdesz komfortos lenni. Mert annyi minden van, és annyira sok minden, csak így felhoznak különböző történések, és annyira változékony ez a piac. Közben ugye publikáltuk a stratégia frissítésünket 2021-ben, ami nagyon sokat segített. Ugye 2016-ban volt a Molnak egy újfajta stratégia, meghatározta, hogy fog kinézni szerinte a következő 5-10 év. És ezt befrissítettük, hiszen rengeteg olyan kihívás jött, akár uniós szabályzás tekintetében, akár a pandémia, akár a technológiai fejlődés, ami nekünk is kellett nem csak finom hangon, hanem új irányokat meghatározni. És ez egy nagyon nagy segítség volt nekem, mert ebben tényleg el kellett mélyülni. És meg kellett nézni, hogy mit jelent az, hogy a petrokémia milyen szerepet fog majd hozni a mi életünkben, hogyan fogunk majd az üzemanyagból műanyag alapanyagot gyártani, ezek miért tartós fogyasztási cikkek, ez hogyan illeszkedik be a fenntartatósági politikánkba, hogyan illeszkedik bele a körforgásos gazdaságba, hogyan tudunk új életet adni az anyagoknak, és mi lesz azokkal a klasszikus tevékenységekkel, amelyek ezeket finanszírozzák az átalakulásnál, és olyan tudjuk magunkat elképzelni mondjuk 20-30-ra vagy 20-50-re. Úgyhogy ez egy érdekes időszak volt nagyon.
Mi volt az elmúlt egy, vagy akkor másfél évben, hiszen kb. Másfél éve jöttél, hogyha jól értem, mi volt a legnehezebb, vagy mi jelentett a legnagyobb kihívást a munkádban?
Igazából ez a része, hogy mennyire tudod fölvenni a fonalat ezekben az ügyekben, illetve egy nagyon másfajta vállalati struktúrában dolgozunk, mint ami nekem megvolt. Ez a váltásomban is nagyon fontos szerepet játszott, hogy ez a fajta nagyvállalati attitűd, vagy ez a fajta nagyon kiterjedt tevékenységi kör, akár belevonva gazdasági kérdéseket, politikai kérdéseket, társadalompolitikai kérdéseket, vagy a jövőt feszegető kérdéseket, ezt nagyon itt a régióban nem igazán tudnám máshol megtanulni. És nagyon bízom benne, hogy az, amit viszont hozok az FMCG-ből vagy a médiából, az meg egy ilyen hozzáadott érték abban a gondolkodásban, hogy egy nagyon nagy vállalatról beszélünk, ugye ez a régió egy legnagyobb vállalata, és 26 ezer munkavállalat több is dolgozik a cégcsoportban, akit napi szinten kell mozgatni, és akiknek van olyan része, aki a kék galléros, nagyon komoly szakemberek, és vannak fehér galléros olyan vezetőink, akit ugyanúgy el kell tudnunk élni például belső kommunikációval, ugyanúgy meg kell találni nekik azokat a felületeket, akár a belső oldalainkon, akár egy rendezvényen, akár egy családi napon, és nekik is azért meg kell érteni azt, hogy mi az a kommunikáció, és mi milyen tervekkel megyünk mondjuk egy termékbevezetésnél, vagy éppen hogyan fogunk egy akvizíciót előadni a sajtóban, vagy éppen azokban a belső kommunikációs felületeken, ahol szeretnénk egyszerűen informálni a kollégákat.
Mekkora részét teszik, hogyha jól értem, akkor a belső kommunikáció is hozzá tartozik, az mekkora részét teszik ki a teljes munkának a belső kommunikációs feladatok?
Ja, alapvetően a szervezet úgy épül fel nálunk, hogy vannak olyan menedzsereim, akik a különböző területeket viszik, van egy erős partnering rendszerünk, akik ugye alapvetően összefogják egy ilyen egycsatornás kommunikációval az üzletekkel való kapcsolattartást. És ezeket öntjük aztán a content csapattal egy olyan fogyasztható formába, ami megjelenik a belső felületeken. Ez a ügyektől, meg helyzettől is függ, értelemszerűen a pandémia alatt, ahol egy ilyen vállalat, amelyik nem a home office-ra van berendezkedve a tevékenységénél fogva, nagyon-nagyon fontos volt az a napi kapcsolattartás, hogy az embereknek megjelen a kellő információja, hiszen az volt a legnehezebb része, hogy a bizonytalanság, vagy ez a helyzet, amivel nem találkoztunk korábban, az valamire tudod kezelni. Ezt csak azzal tudod, hogyha megfelelő mennyiségben, minőségben és rendszerességi tájékoztatod őket. Ugye ez a nagy tanulság volt a csapatnak, én picit később csatlakoztam, az első hullám az még nem a Molnál ért, és ott egy nagyon, nagyon jó alapokra helyezett kommunikációt kaptam, és aztán ezt próbáltuk az új kihívásokkal, vagy a későbbi hullámokkal összefésülni. És aztán voltak olyan részei is ennek, amikor pont a kommunikációs csapatból esnek jó ötletek, tehát amikor kiderült, hogy Magyarországon nincs annyira sok mennyiségben például a készfeltöltenétől, akkor az egyik gyárunkat átállítottuk a készfeltöltőre gyártás, ez egy kommunikációs kollégának az ötlete volt, és elkezdtük a Hiki gyártását, és gyakorlatilag szerintem szűk egy hónap alatt ez a projekt megvalósult, ami egy nagyvállalati rendszerben egy nagyon rövid határidő. Persze egy kisebb családi cégnél ez nem a feltétlenül az a kategória, amire úgy föl kéne horkanni, de ha azt gondolod, hogy ez hányfajta jóvágyási folyamaton hogyan tudjuk belistázni a kutakra, hogyan tudjuk ezt beilleszteni a saját rendszerünkbe, ez tényleg nagyon komoly fegyvertény volt.
De ez egyébként is, tehát ez kifejezetten a pandémiának köszönhető, hogy a ilyen típusú nem hagyományos döntési mechanizmus kialakulhatott, vagy ez amúgy is jellemző a MOL-ra, hogy bevonódnak valamiféle rendszer mentén esetleg egyéb területekről kollégák más területek döntéseibe. Nyilván nem lesz olyan sose, hogy a kommunikációs szakember fogja megmondani, hogy kell üzemeltetni az olajfúrótornyot, de hogy van ez ilyenfajta rugalmaság, vagy ez egy kivételes eset, és ez egy véletlen, ami szerencsésen jött ki?
Szerintem alapvetően ez egy unikális helyzet volt összességében, hiszen ez egy olyan területet érintett, ami nem feltétlenül a kommunikáció által vezérelt. Az egyéb esetekben, ami például az úgynevezett kényelmi szolgáltatásokat, vagy maga retail bizniszt érinti, ott azért sokkal szorosabb az együttműködés, már csak azért is, mert hogy a nap végén azért a társasági kommunikáció, amit mi viszünk, vagy a marketing kommunikációs része, az egy nagyon komoly hozzáadott érték a kampánytervezésnél, a dizájnoknál, a brand meghatározásnál, és legutóbb például pont, amikor az a program indult el, hogy legyenek saját márkás termékek a benzinkúton, akár egy chipsről beszélünk, akár egy energiaitalról, akkor ez beesik hozzánk, és ott nagyjából a természetes üzleti képjeljokat figyelembe tartva, meg az üzlettel egyeztetve, de egy nagyon erős megvalósítása a marketing kommunikáció részéről volt, a dizájntervekkel, a kampánytervekkel, akár a POS megjelenésekkel, és ebből egy nagyon gyümölcsös dolog született, hiszen ott is olyan emberek vannak, akik értik ezt a világot, a nap végén a marketing és a marketing kommunikáció határozza meg ezeknek a termékeknek a sikerét, hiszen valami nem eladható, mert nem jó minőségű, vagy nincs jól becsomagolva, és nincs meg az a körítés, akkor nehéz levetetni az emberekkel a polcról. Ezt szoktam mondani, hogy a marketing azért az arra képes, hogy egyszer levetessen valamit a polcról. Utána kiderül, hogy ha jó a termék, ha jó az ár, ha megvan az árérték arány, akkor ezt a fogyasztó respektálja, de azért az a rész, amikor azt le kell venni először, az egy erősen marketing által vezérelt dolog.
Ez a saját márkás termékvonal, ez amúgy egy marketing vezérelt, vagy marketing szándékú ötlet, vagy pedig itt a profit termelés, már a termékek értékesítésével való profit termelés a cél?
Kereskedelmi cég vagyunk, és alapvetően szeretünk pénzt keresni ezekkel, és ezek jó termékek. Tehát az volt a koncepció természetesen.
Az világos, csak ez a fő cél, hogy
nem is MOL márka néven mennek ezek, hanem az egyik, ez egy Gym Energy, a másik pedig a Crunch & Go néven futó chipsünk. Ezeknél fontos volt, hogy a szektornak megfelelő marketing töltet legyen a termék mögött, tehát rendelkezzen azokkal a tulajdonságokkal, ami egyébként megadja azt a lökést a fogyasztónak, hogy ezt levegye egyszer legalább, és akkor elkezdi megkóstolni. És utána pontosan biztosak voltunk benne, hogy alapvetően ezzel a koncepcióval, ezzel a minőséggel, ezzel a vásárlói élménnyel, ez hosszú távon egy működőképes dolog lehet, hiszen kutattunk erre, teszteltük, tehát nem az volt, hogy ilyen légből kapott dolog volt nálunk maga a szegmens meghatározása. Az, hogy aztán a design és a többi az hogy alakult, abban kell a megérzés. Nagyon hiszek abban, hogy alapvetően a fogyasztót vezetnünk kell jó értelemben. Picit előtte kell járnunk, hiszen meg kell mondani, hogy mi az, ami neki egy ilyen vágyat keltő dolog lehet, de alapvetően nem tudja meghatározni, hogy mi az, ami neki szüksége van. Mert ha így lenne, akkor most még mindig nyomógombos telefonokat használnánk, és rengeteg olyan innováció, mint a VR-cem, vagy sorolhatnám, mennyi minden nem került volna az életünkbe, okos óra, a tablet, hogyha azt a fogyasztók igényeire bízzuk, hiszen nem nagyon tudjuk ezeket felismerni fogyasztóként, én sem. Én voltam a legboldogabb, amikor azt mondta a Steve Jobs, hogy akkor itt van egy telefon, és akkor más gyártó annyit mondott, hogy de hát telefonnyomógomb nélkül ez halálra van ítélve. Miközben elkezdted így használni, akkor eljött, hogy ez egy tök jó felület. Aztán láttad, hogy integrálni lehet benne azokat a klienseket, vagy egy funkciókat, amireket fontos a mindennapi életben, attól függően üzleti, vagy pedig privát felhasználó vagy, és így elkezdett megjelenni az életünk, mert egy olyan integrált eszköz, amit kiváltod nagyjából mindent. Most már mérettől függően gyakorlatilag nem is nagyon kell más használni. És ezt nekünk ugyanúgy meg kell csinálni a termékfejlesztéseknél, mondjuk egy ilyen FMCG-hez köthető termékfejlesztésben is.
Uh, az elmúlt néhány hónap egyik legtöbbet, legalábbis a közbeszédben legtöbbet emlegetett, és korábban nem ismert kifejezése az a benzinárstop, vagy a benzinársapka. Ugye a MOL az egy olyan márka, ami egyébként is nagyon közel van az emberekhez, szinte minden magyar ember életében így vagy úgy jelen van, hiszen az üzemanyaggal valamilyen módon majdnem mindenki találkozik. Ebben a helyzetben, ahol a benzinárstoppon keresztül gyakorlatilag még a korábbinál is nagyobb mértékben is állandóan bekerült a MOL a közbeszédbe is mellette. Ugye kapcsolódott ez még az is, hogy a MOL átvett ezzel összefüggésben kisebb kutaknak az átmeneti üzemeltetését. Szóval egy ilyen kommunikációs közegben ez milyen kihívásokat teremtett, hogy lehet az egyébként normál marketing tervek szerint, amik minden bizonnyal erre az évre is megvoltak a MOL-nak, hogyan lehet működtetni a normális kommunikációs mechanizmust?
Helyesbítenék, ugye nem vettünk át kutakat, volt olyan lehetőség, hogy vegyünk át kutakat, olyan területen volt, ahol megfelelő távolságban van MOL kút, amiért nem volt indokolt, és ezt nagy tisztelettel visszautasítottuk.
A lehetőség megvolt rá, beszéd zajlott róla.
Igazából, ahogy most ezt így felvázolt, ez nagyjából jellemezte az elmúlt időszakot, hogy hajlamosak a sajtó szereplői is, meg a közbeszéd is fél információk alapján tájékozódni. És ez a legnehezebb része ebben a helyzetben egy ekkora vállalatnak, ahol amiről beszélünk, az az energiaellátás biztosítása. És ez most lehet, hogy nagyon fennkölten hangzik, de hogy ez egy olyan fontos szempont, amit nem régiós szinten el kell tudnunk látni. És ebben nem segít, sőt, ez nagyon rossz, amikor ezekre ilyen, ha nem is fake newsokra, de tényleg fél információkra és ilyen piaci pletykákra hagyatkozunk, hogy akkor most mennyi ideig tart átállni, hogyha ha máshonnan vásárlunk kőolajat, vagy éppen ez mennyibe kerül, vagy hogy néz ki a MOL-nak a hozzáállása ebben az egész ellátáslánci kérdésben. Nekünk ebben az a feladatunk, hogy valamennyire tisztázzuk a helyzetet az újságírókkal. Rendszeresen szervezünk háttérbeszélgetéseket pont azért, hogy azok a szakértők, akik nem végtelen az ideje, azok ezeknél a beszélgetéseknél az összes olyan kérdésre tudjanak válaszolni az újságíróknak, amik napi szinten előkerülnek egy téma kapcsán. És itt sajnos igen, súlykolni kell azokat a statementeket, amiktől nem tudunk eltekinteni, hiszen ezek technológiai kérdések első körben. És ezt nagyon fontos mindenki számára egyértelművé tenni.
Mennyire feladatotok nektek kommunikációs szakembereként, hogy távolítsátok a politikától a MOL-t? Egyáltalán lehetséges-e ez egy olyan helyzetben, ahol például a cég vezérigazgatója óhatatlanul politikai jellegű szituációkba keveredik, vagy mert a média hozza olyanba, vagy pedig mert kormányzati szereplők hozzák oda, de mindenképpen egy politikai térben jelenik meg. Kell-e feladatotok kell nektek ezzel valamit kezdeni, és hogyha igen, akkor mit lehet ezzel kezdeni, és hogyan viszonyul ez a márkához?
Hát azért az hiú remény lenne azt mondjuk, hogy mi függetlenül tudunk kommunikációt a politikától, hiszen rengeteg olyan kérdés merül fel, aminél én azt gondolom, hogy az aktuális kormányzati hatalommal vannak egyeztetési feladatai a mindenkori vezetésnek, és ilyen szemben a kommunikációnak is van ezzel feladata. Elég, ha csak egy kormányinforról beszélsz, vagy olyan megszólásokról, mondjuk az ársapkához, vagy az olajellátásról szól. Ezeket szerintem lehet nagyon jó szakmai szinten tartani, és ez a célunk. Alapvetően mi ebből szeretnénk olyan narratívát kihozni, ami a lényeget mutatja meg, és távol kerülni mindenfajta olyan politikai gondolkodástól, ami nem azt mutatja, ami a valódi mélysége ennek a problémának, vagy ennek a feladatnak. És ilyen szempontból azért a mostani helyzet, akár ez az ukrán háború, az megmutatja, hogy ezeket nehéz, mert amíg más össze akarja mosni, mi szeretnénk ezeket teljesen eltávolítani attól a kérdéstől, és arról szeretnénk beszélni, ami a valódi technológiai kérdés, vagy ami a valódi ellátási kérdés, ennek mi ez a feladatunk. Úgyhogy dolgozunk ezen, komoly feladat a kollégáknak, komoly feladat a cégemben lévő szakértőknek, akár vagy az elnök kabinet főnökének is. Tehát ez egy nagyon erős csapatmunka ilyenkor, mert hogy a háttérben nem ezeket végig kell zongorázni egymással, és nagyon-nagyon komoly súlya van minden egyes mondatodnak, amikor valamit kiteszel az asztalra, vagy kiteszel a sajtóba. És ebben tényleg az az egyetlen lehetőség, hogy az a fajta tudás, ami a MOL-ban
az elmúlt mondjuk 30 évben felhalmozódott, azt így megfelelően tudjuk használni, és tényleg körbe tudjuk básnyázni magunkat azokkal a megingathatatlan tényekkel, adatokkal, és olyan számokkal, amelyek igazolják azt, hogy mi nem a levegőbe szedjük ezeket az infókat, hanem igen, pontosan tudjuk, mi a dolgunk, pontosan tudjuk, mennyi időre van szükségünk, és azt is tudjuk, hogy ez mennyibe kerül, hiszen egy ekkora vállalatnál, egy ilyen komoly felelősséggel, ezek nagyon sok évre nyúló folyamatok, amikor elindítasz egy változást, ha csak arról beszélsz, hogy honnan vásárolsz majd olajat, annak milyen az összetétele, hogyan kell utána az erre dizájnot finomított átalakítani, mert nem az a kérdés igazából, hogy mi jön be, hanem hogy mi jön ki majd, és milyen arányban. És azért ezt pontosan tudjuk, hogy van egy olyan dízel igénye ennek a régiónak, vagy akár egész Európának, amit el kell tudni látni. Mert ha ez nem sikerül, akkor más forrásokat kell találni.
Amikor 2021 második felébe felteszem, terveztétek a 2022-es évet, és nyilván a marketing csapat is megtervezte, hogy mivel fog foglalkozni, meg egyeztetetek az ügynökségek, és akkor kialakult egy terv. Ahhoz képest annak hány százaléka változott meg így 2022-re? Szóval mennyi a rugalmasság ebben, és ez más-e mondjuk szerinted, mint a jelenben, mint más iparágokban, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a korábbi iparágoddal. Tehát arra próbál kiukadni, hogy nagyobb rugalmasság kell-e itt, és hogy jobban eltértek-e, vagy van egy olyan ösvény, amin a hatodik haszakad végigmentek, és egyébként pedig mellette reagáltok arra, hogy mi történik a környezetben.
Ha visszagondolok az elmúlt közel 8 évemre, én nem nagyon tudok olyat, hogy azt csináltam volna a következő évben teljesen, mint amit megterveztünk. És talán ez az időszak, és a lányomnak is mindig ezt mondom, aki egyetemista, hogy igazából a változásra való hajlam, vagy képesség az, ami nagyon fontos. Mert az, hogy mit tanulsz az egyetemen, az egy dolog, de hogy mit fog csinálni 10-20 év múlva, azért az általában köszönő viszonyban nincs ezzel. Nekem valaki azt mondja, egyetemistaként, hogy én ezt fogom csinálni 2022-ben most, akkor lehet, hogy nevetés, nem mondaná, hát ezt szórakozzunk, hát én szeretnék zenei újságíró lenni, és akkor milyen szuper lesz, hogy járok koncertekre, meg kritikát írok, meg interjúkat csinálok a zenészekkel, ehhez képest nagyon másfajta iparágban vagyok, nagyon másfajta felelősséggel, nagyon másfajta tevékenységgel. A tavalyi évünknél, amikor terveztünk, semmi előjele nem volt ugye annak, hogy ez hogyan fog alakulni. Azt tudtuk, hogy a pandémia, azért ez ott van a kis lámpaként a fejünkben, hogy ez nem biztos, hogy mindig úgy van, hogy elképzeltük, és a pandémia szerintem nagyon-nagyon jó irányba is terelt bizonyos gondolkodást.
De az megtanított mondjuk arra, hogy rugalmasabb legyen?
Igen. Tehát ott mindenkinek jött egy nagyon komoly pofon, hogy ezt hogy kell majd intézni, és egyik napról a másikra fordult ki az életünk a megszokott kerékvágásból. Tehát egy olyan időszak jött, ahol az emberek hazaköltöztek, és megtanultak otthon dolgozni. Olyan időszak jött, ahol megtanultunk online meetinget szervezni, és az utazásainknak a 99%-a az eltűnt az üzleti utakat nézve is, és ez a mai világban is nagyon jól működik, és nagyon jól meg tud azt csinálni, hogy ami korábban az volt, hogy kimentünk mondjuk Horvátországba vagy Pozsonyba, azt most egy félórás meetinggel lezavarjuk, sokkal hatékonyabban működünk, viszont azt is megtanultuk, hogy a személyes jelenlétnek is milyen varázsa és milyen ereje tud lenni, amikor viszont együtt kell lenni. Úgy ilyen szempontból az, hogy most egy ilyen változásban vagyunk benne, vagy ennyire felfordult ismét az életünk, ez talán könnyebben ugorható meg. Persze a mélysége ennek a helyzetnek az egészen másfajta képet mutat, mint mondjuk a pandémia esetében. De ha konkrétan kéne mondanom számokat, akkor nagyjából ilyen 35-40%-ában azért, mert tervek szintjén haladunk egy-két dologban. Tehát vannak olyan termékfejlesztéseink, bevezetéseink, vagy olyan kampányaink, amiket meg tudunk csinálni, hiszen nem zártuk be az életünket úgy, mint a pandémia esetében, és meg lehet csinálni egy fűelkampányt, meg lehet csinálni egy nyereményjátékot, vagy azokat az eseményeket is megtartják, amihez nekünk fontos kapcsolódásunk van, akár hogy még egy vizes VB-ről beszélünk Magyarországon, vagy nagyon sok olyan eset, ami fontos lehet. Ami a PR részét érinti, az egy teljes kifordulás abból, amit mi gondoltunk. Volt egy tervünk, hogy mi az, amit szeretnék csinálni, hogyan építjük fel a külső és a belső kommunikációt, milyen fontos pontok vannak, amikhez igazodunk, hogyan allokáljuk a szervezetet, milyen típusú embereket, milyen képességeket fogunk megerősíteni, és most azt látjuk, azért nagyon más az irány. Tehát az a válságmenedzselés az nem az a heti szinten, hanem napi szinten működik többször. Tehát amíg régen az volt, hogy ránézel a sajtófigyelésre reggel, és megnéztük, hogy nagyjából mi történt előző nap, elkezdtük ezeket elemezni, reagáltunk. Most van olyan nap, hogy 10-12 sajtó megkeresést kapunk, és gyakorlatilag olyan alertrendszert kellett, olyan jelzőrendszert kellett kialakítanunk, ami folyamatosan mutatja, hogy van-e valami újfajta megjelenés azokra a kulcsszavakra, ami nekünk fontos a jelen helyzetben. És azért ez megerőltető, mert kicsit úgy érzed magad, mint egy ilyen kiveszített így, és nem nagyon tudsz kiengedni, és ott este is azért van egy-két olyan dolog, ami belség, hiszen vannak olyan országok, vagy olyan nemzeti piacok, akik teljesen más időkapuban vannak.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez csak a magyar piacon van így, vagy minden piacotok hasonlóan változott?
Ez nagyjából, ha megnézed a közép-kelet-európai régiót, azért mindenkinek vannak ilyen típusú problémái, vagy feladati, vagy megoldandó dolgai. És ami még izgalmas, hogy azzal, hogy ez egy európai szintéren zajló játék, sőt, világszintéren, hiszen ugyanúgy érdekli Amerikát, vagy érdekli azokat az országokat, akik kicsit távolabbról szemléve, de azért úgy benne vannak ezekben a folyamatokban, az ottani sajtóérdeklődés is megnőtt. Tehát amikor egy New York Times bejelentkezik, ott igazából nem érdekli, hogy nálad éppen hány óra van, és milyen időeltolódás van. Arra ugyanúgy meg kell tudni adni a választ, ugye meg kell futtatni házon belül a köröket. Ugyanez, hogyha Londonról beszélünk. Úgyhogy komoly munka, és nem is mondom azt, hogy mindig mindent a legflottabbul tudunk megcsinálni, hiszen ezek a helyzetek sajnos kihozzák azt is, hogyha a rendszerben vannak olyan gyengébb pontok, amiket meg kell erősíteni. Úgyhogy most azon dolgozunk, hogy feltérképezzük azokat a fejlesztendő területeket, amiket föl tudunk egy ilyen rendszerhez, vagy egy ilyen kihíváshoz húzni.
Mik azok a kompetenciák, amikről kiderült, hogy a legjobban szükség van a szervezetben? Tudsz ilyet említeni, amiről korábban kevésbé gondoltátok fontosnak, és akár a pandémia, akár a háborús helyzet hatására kiderült, hogy egyszerűen a kommunikációs tevékenység során szükség volna rá, vagy nagyobb mértékben volna rá szükség?
Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség van a projektmenedzsment képességre csapaton belül. Tehát, hogy nincs már az, hogy valaki PR-os volt, vagy valaki marketing kommunikáció, hogy rendezvényt szervezi, hogy a szponzoráción dolgozik. Sajnos meg kell tanulni azt, hogy bármilyen területen vagy, kell egy nagyon erős projektmenedzsment képesség, amely össze tudsz fogni feladatokat, át tudsz látni különböző helyzeteket, és rá tudsz világítani azokra a pontokra, ahol kell bevonni szakértőt, külső erőforrás, vagy bármit. Ha ez nincsen meg, akkor rohansz az események után folyamatosan. És ebben szerintem mindenkinek fejlődni kell. És ez teljesen mindegy, hogy egy vezetői szinten, vagyis alattadban 80 ember, és megvan a 8-10 direkt riportod, vagy éppen egy olyan kollega vagy, aki egy-egy projektet visz. Ezek elképesztően fontos dolgok, illetve ami szerintem még nagyon másfajta képet mutat, mint a pandémia vagy a mostani helyzethez képest, az az emberi részének a kezelése. Tehát ez a vezetői attitűd, az empátia.
Több igény van az emberekben, az empátia.
Ugye alapvetően nem volt személyes kontaktunk, így elkezdtek az emberek egyedül maradni bizonyos helyzetekben. És teljesen mindegy, hogy te most egyedül élsz, házasságban, párkapcsolatban, családban, de ott egyedül vagy a saját otthonodban, mert dolgoznod kell. Tehát jó esetben el kell tudni látni azt a feladatot, hiszen megtartottad a munkádat. Ez meg nem megy úgy, hogy közben kaját csinálsz, hogy főzöl, hogy kimész a kertbe, hogy a gyereket ellátod, mert ő online órán van, a párod gyakorlatilag majdnem ugyanezt csinálja, és elkezdünk a saját életünkben egy ilyen, nem azt mondom, hogy önként választott, de egy ilyen kialakított magányba belefordulni, mindenki a saját kis búrájában, és nem nagyon voltak olyan impulzusok, amit be tudtál hozni korábban az életedbe. És ez igenis bejön azért a napi munkába, vagy a napi kapcsolattartásba a kollégákkal.
És tud egy olyan cég, amiről az embernek olajtornyok, benzinkutak, gépek, szóval nem olyan magunkhoz elsőre közel érezhető dolgok jutnak eszünkbe, szóval könnyű egy ilyen cégnek emberarcúnak lenni? Mert ez egy elég nagy kihívásnak tűnik így, hogyha végig gondoljuk elsőre.
Nem is a cégnek, hanem hogy neked van erre lehetőséged, vagy neked van ehhez affinitásod, és ezt meg kell tanulni, ugye. A normális ügymenetben megvannak azok az érintkezési pontok, ahol te a saját kollégáiddal, a direkt riportjaiddal, vagy más osztályoknak a képviselőivel találkozol. Most én azt érzem, hogy nagyon sok esetben a problémák egy kicsit fel vannak nagyítva. Mindenki picit több figyelmet igényel a saját területének, és hajlamos néha elveszni ezekben az útvesztőkben, és ott nagyon jó, hogyha le tudsz vele ülni, és tudsz egy támaszt adni, egy jó szóval, egy jó szakmai tanáccsal, vagy azzal csak meghallgatod, hogy hol tart, és egy jó kérdést föltesz. Ugye a coaching is ezt mondja, hogy igazából neked nem a választ kell tudni megadni, hanem föl kell tudnod tenni egy olyan kérdést, ami nem egy eldöntendő kérdés, hanem a benne lehet a válasz, amit saját magának kell megtalálni. És én ebben próbálok figyelni a kollégáimra, természetesen nincs ennyi időm, hogy minden részen oda tudjam tenni magam, és nem elég 24 óra, hogyha minden 80 emberrel találkoznék, de valahogy muszáj ezt a víziót, vagy ezt a fajta gondolkodást a cégen belül végigvinni, mert hogy mindenki nagyon sok van, de a saját szintünkön ezeket nem lehet megúszni. Ezek most kellenek ahhoz, hogy hatékonyan működjön, érezze, hogy jó helyen van. Ez a bizonytalansági faktor azért nagyon erősen az életünk része lett az elmúlt 2,5 évben. És ezt azért muszáj kezelni, mert hogyha ez nincsen meg, és egy kolléga teljesen, mint egy kreatív területen dolgozik, a teljesítményét nagyon csúnya, szóval nem tudja jól leadni, hogyha nincsen rendben. Ha nincsen rendben, akkor nem koncentrál, nem igazán van meg a magabiztossága, a jó döntésekhez kell egy magabiztosság, tudnia kell, hogy neki mi a tudása, és hol kell bevonni egyébként akár segítséget, vagy akár a felettesét, akár a szakértőt, azért, hogyha van egy elakadás, akkor ne ütüljünk rajta, és várjunk mondjuk napokig, mert azzal nem megyünk előre.
Kommunikációs szempontból Magyarország a legbonyolultabb piacotok?
Nem lehet ennyire általánosítani. Ez attól is függ, hogy éppen milyen tevékenységet űzöl. Ha azt nézzük, hogy Magyarországon azért egy nagyon kiterjedt tevékenység, és minden hangszeren játszunk, akkor ez persze nagyon sokrétű dolog. De adott esetben magyarként hazai pályán vagyok, és még a pozícióm csoportszintű pozíció is, és az összes országot felügyeljük, és az összes olyan vezetőmt, vagy kollégámtól kapok információt, azért én igazán ezen a területen vagyok otthon.
De akkor mi a második legmacerásabb?
Azok az országok, amelyek nagyon másfajta kulturális berendezetése mennek. Egy Pakisztán például egy sokkal nehezebb pálya, mert nagyon messze van, nem igazán értett az ottani berendezkedést, vannak nagyon erős tradicionális és kulturális különbségek, amiket tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor fontos, hogy azt a fajta céges irányvonalat, vagy azt a céges hitvallást, víziót, stratégiát, ami a fejünkben megvan, azt azért át tudtunk adni. Akár a riportálási rendszer, akár a számonkérési rendszer, akár csak egy projektmenedzsment kapcsán, hogyan épül fel egy projekt, milyen részekből, milyen felelősségi körökkel indítjuk el. Ezt azért ott egészen máshogy kell kezelni, és nagyon körültekintéssel kell eljárni. Nehogy azt érezzék, hogy mi itt kívülről tudod, berújjuk az ajtót, és akkor megmondjuk, hogy mi lesz, hanem valahogy bevonni őket abba a projektben, amit mi szeretnénk megvalósítani, azt a fajta tudást, ami nekik megvan, helyismeretet behozni, és igen, beletenni abba a keretrendszerbe, amitől ez MOL-konform lesz, különben nem igazán tudjuk beilleszteni a rendszerünkbe.
Hogy épül fel az ügynökségi együttműködő partnerrendszertek? Mennyire dolgoztok együtt helyi ügynökségekkel? Egyáltalán hol van és hol nincs erre szükség?
Magyarországon van nagyon sok olyan fejlesztésünk, ami csoportszintű kampány. Például, ha csak arról beszélünk, hogy egy fuel kampány az Magyarországon készül, és megcsináljuk a mutációkat az adott országokra, de még olyan szinten is, hogy az Inés, a Slovnat esetében teljesen másfajta kivizsgálókkal megyünk. Ez egy nagyon nehéz rész, de hát ez egy sajátosság, amit meg kell ugrani. És elég kiterjedt az ügynökségi kapcsolatrendszerünk és poolunk Magyarországon. Ugye vannak kreatív ügynökségeink, vannak PR ügynökségeink, vannak médiavásárlók, akikkel dolgozunk együtt, vannak nagyon komoly rendezvényszervező csapatok, akik dolgoznak nekünk, hiszen csak karácsonyi koncertünket nézzük a MOL esetében, Magyarországon az 10 000 fő. De azért azt mozgatni a 10 000 főt, az nem egy gyerekjátékhez kell egy nagyon jó partner. Aztán van olyan ország, például Horvátország, ahol lényegesen kisebb a kitettségünk az ügynökség felé, ott egy nagyon erős belső bázissal megyünk, de ennek megvan az a lehetősége, hogy ők tudják használni azokat a csoportszintű kommunikációs
partnereket. A belső bázis alatt azt érted, hogy a cégen belül
van olyan rendezvényszervező, így van olyan a grafikusunk például, aki csinál mutációkat, vagy megcsinálja azokat a módosításokat, amik a csoportszintű kampányoknál megvannak, illetve azokat a helyi kéréseket is tudják teljesíteni, ami abban a szervezetben teljesen jól működik.
Ez mindig egy... De ez azért van, mert ott egy olyan szervezetet vettetek át, és akkor ez megőrizte azt a hagyományt? Tehát, hogy miért alakult ez máshogy a különböző piacokon?
Ez nagyon régre nyúlik vissza, amikor én még nem voltam most, hogy hogyan vettük mi át, abban most nem mennék bele. Az látszik, hogy az a fajta igény, és az, hogy vannak egy ennek a rendszernek egy olyan pozitív elemei, amiket tőlünk megkapnak a HQ-ból bizonyos kampányok kapcsán, lehet az belső kommunikáció, vagy akár egy retail kampány, vagy olyan alapstratégiai gondolkodás, amit mondjuk 2021-ben megcsináltunk, ezeket sokkal könnyebb implementálni azokkal az emberekkel, akik bennülnek náluk. A mi esetünkben ez egy nagyon nagy kérdés mindig. Én egyre azt látom, hogy bizonyos belső pozíciók kialakításának van esélye, és gondolkodunk is rajta, de az olyan típusú kampányok esetében, amik ekkora erőforrást, ennyire komoly tudást és hozzáadott értéket követelnek meg, mint például egy retail kampány vagy termékbevezetés, ott igenis kell az ügynökségi hozzáadott érték, amit nem is szeretnék megúszni, hiszen nagyon nehéz azokat az embereket, akiket felveszek, kreatívokat, copywritereket vagy grafikusokat, csúnya szóval, de etetni munkával, és fenntartani a kreativitásokat és a tüzet bennük, abban a rendszerben, ami nekünk van, mert azért nálunk nagyon sok olyan dolog is van, ami kevésbé a fancy része a munkának. De ezeket is meg kell csinálni, mert pontosan ugyanúgy hozzá tartozik, hogy hányfajta honlapot üzemeltetünk, milyen adatbázisokat kezelünk, mint kommunikáció, milyen archívum rendszerünk van. Ezeket nem tudjuk kitenni, ezt megcsináljuk a belső kollégákkal.
Eleve maga az egész termék egy fokkal kevésbé fancy terület, mint mondjuk az energiaital biznisz, ahonnét érkeztél. Tehát, hogy az egész területre jellemző az, hogy ez egy ilyen értelemben, kreatív értelemben egy nehezebb feladat, én azt gondolom, mert olyan dolgot kell megpróbálni, valamennyire fancy-vé tenni, amire az emberek másképpen gondolnak úgy kiindulásból.
Lehet, hogy ez most csak az én elmúlt másfélem, de arra emlékszem,
te fancy-nek találod a benzinkutat.
Az a helyzet, hogy amikor beléptem a MOL-hoz, akkor az első három hónap után annyit mondtam nem is tudom, valamelyik kollégámnak, hogy lehet, hogy pont a főnökömnek, hogy ez sokkal szexibb ez a vállalat, mint amit én tudtam erről. Mit láttam? Hatalmas számot, ami, hogy mi a árbevétel, hány ember dolgozik, hány helyen vagyunk. Ez egész egy ilyen nagyon monumentális
sztori. És mitől láttad szexibb?
És képzeld, amikor elkezdesz belenézni a színfalak mögé, vagy elkezdesz belátni abba, hogy mi az, amit elindítottam MOL az elmúlt években, elég csak ha mondjuk a MOL Limo-ról beszélünk, a Plagi-ról, az elektromos töltőhálózatról, vagy arról, hogy a sütőolaj visszagyűjtésről, és azóta már új üzemet adtunk át a Rossi biofuelben, ami szintén MOL-os érdekeltségbe tartozik, vagy hogy mit jelent például a petrolkémia, hogy gyakorlatilag ugyanúgy az olaj származékokból készülnek olyan műanyagipari termékek, amelyek hosszú távon meghatározzák az életünket, legyen szó a hűtőszigetelésről, a házszigetelésről, az autóműszerfaláról, vagy egy fájdalomcsillapító alapanyagáról. Ez nagyon érdekes dolog, és ha kivennénk a műanyagot például az életünkből, akkor gyakorlatilag is körbenéznénk, itt nem nagyon maradna ebben a stúdióban sok dolog.
Ebben a stúdióban konkrétan semmi.
Konkrétan semmi nem maradna. És nem, tehát a műanyag az nem rossz. A műanyag akkor lesz rossz, ha nem tudjuk rendesen kezelni.
Persze, hogy nem rossz, de szexinek sem nevezném így ilyen módon, de értem, hogy mire gondolsz.
Tehát ez egy nagyon zseniális része, vagy amilyen a hidrogén, amit nemrég jelentettünk be, hogy hogyan fogunk gondolkodni majd a jövőben a benzinkutakról, hogy ezek a retail egységek mit fognak csinálni. Tehát az ki tudja megmondani, hogy valóban az elektromos autó lesz a jövő, vagy a hidrogén lesz a jövő? Egy biztos, hogy ezekre a pontokra szükség lesz, és azt megtöltjük majd tartalommal, és egyre többet fordulunk majd a digitalizáció felé, vagy az elkereskedelem felé. Tehát szerintem nagyon sok olyan izgalmas dolog van benne, közösségi közlekedés, car sharing, bike sharing, tehát azért ezek olyan jó kis hívószavak, amik szerintem a MOL-t igenis egy nagyon jó pozícióba értékelik, vagy az egyetemi együttműködéseink.
Te sem egy buzzword-mentes iparág. Nem. Ezt elmondhatjuk. Viszonylag kevés azon magyar cégeknek a száma, vagy sora, amik multinak tekinthetők. Egyébként ahonnét ugye érkeztél, az is egy hasonló cég. De a MOL azt gondolom, hogy vitathatatlanul az is ráadásul a legnagyobbak közé tartozik. Viszont hogy tekintetek arra, hogy szerintetek ez a magyar fogyasztónak, nyilván gondolom vannak kutatásaitok is erről, mennyire fontos, és mennyire építitek bele a márkát? Tehát, hogy számít az itthon, hogy ez egy magyar multicég, vagy egy magyar világcég, vagy nem ez az, amivel a magyar fogyasztóhoz érdemes beszélni?
Alapvetően látszik, és van is ilyen reputációs felmérésünk, hogy hogyan viszonyulnak a márkához, és egyáltalán milyen megjelenéseink mit váltanak ki a fogyasztóba, vagy hogyan tudnak ehhez csatlakozni. És nagyon jól jön neki például azok akár CSR programok, akár sportszponzorációk, amik a névadó szponzorsággal együtt vannak. És igen, az büszkeség nekünk, amikor mondjuk ott állunk egy kézilabda Euróbajnokságon az MVM Dome-ban, és a magyar csapat játszik, és ott van rajta a logónk, és egyébként a matricánk fönt van a pályán, mert ugye ezt az eseményt mi is támogattuk. Vagy nagyon jó érzés, amikor a magyar csapat kijut az EB-re, ahol szintén ott vagyunk, vagy egy kórház
felújítás. De akkor az a jó benne, hogy ez egy magyar vállalat, vagy az a jó benne, hogy ez egy magyar nemzetközi jelenléttel rendelkező vállalat kommunikációs értelemben?
Én azt gondolom, hogy azt nem vehetjük ki ebből a képből, hogy magyar gyökerű vállalat vagyunk, de ez már nem egy magyar vállalat. Ha megnézed, hogy a hány százaléka például a HQ-ban az embereknek az aránya, akik mondjuk külföldi munkával, expatok, és hogy jönnek.
És hány?
Ilyen 8-10 százalék körül vagyunk most már szerintem, és alapvetően egy nagyon-nagyon érdekes látásmódot, egy teljesen másfajta tapasztalatot hoznak be, és nagyon jó látni, hogy más területekről, más országokból látsz olyan képet, vagy olyan információkat, amik egy kicsit a te gondolkodást is elkezdik tágítani. Tehát én azt gondolom, hogy igen, mi egy régiós szintű, nagyon jó színes vállalat vagyunk, és ugyanakkor büszkék lehetünk rá magyarként, hogy ez, ha megnézed, egy állami cégből alakult. Tehát, hogy amikor ez elindult az általános ez a vállalatok, ez klasszikusan egy olajvállalat volt. Most nem mondhatjuk azt, hogy olajvállalat vagyunk, hiszen annyira más témákban is elindultunk, és annyira kiterjedt a tevékenységünk, és annyira jó reagáció.
És akkor hogyan definiáltok magatokat, hogyha nem olajvállalat? Mi a saját definíció erre?
Ez egy nagyon jó kérdés. Pont ezen beszélgettünk egy kolléganőmmel, a Molnár Bence Ritával, mert hogy alapvetően ez a corporate branding, ez mindig az asztalon lévő dolog. Mi az, amit magunkról el tudunk mondani? És nem szeretnék ebben még spoilerezni, de van egy olyan koncepció, ami most már nagyon a végét mutatja a tervünknek, ahol igazából szeretnénk ezt szlogánnel megfogalmazni, hogy mi hol vagyunk az emberek életében, és a legfontosabb, hogy igazából ott vagyunk minden olyan ponton az emberek életében, ahol az energiáról beszélünk, ahol a vásárlásról beszélünk. Elég csak azt mondani, hogy a régió szinten másodpercenként két kávét adunk el. Tehát, hogy ezek ilyen a legnagyobb kávéház hálózat vagyunk.
Akkor ez kicsit olyan, mint hogy a McDonald's egyik vezetője mondta azt, hogy ők tulajdonképpen a legnagyobb ingatlan cég.
Ez tudnék azért vitatkozni, a Fresh Corner, amelyik arról szól, hogy van friss kávé benne, és egy teljesen másfajta minőséget hozott be ebbe a benzinkút szengbesbe, mint korábban, és azt gondolom, hogy nincsen szégyenkezni, mert a nagy kávézó láncok mellett sem csomagolásban, sem ízben, sem pedig a különböző termékfejlesztésekben. Ezzel az nehezebb vitatkozni, hogy ők a legnagyobb ingatlan.
Lehet, hogy nem igéztem pontosan, de valami ilyesféle gondolat elhangzott, ami a gondolat ugyanaz mögötte, hogy egyébként hamburger árusító vállalatként gondolunk rá, de jelentős ingatlan portfólióval is rendelkeznek.
Nem tudom az ő konstrukciókat, de ha ő mondja, akkor ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy alapvetően ezt szeretnénk igen definiálni önmagunkat, hiszen nagyon sok minden megváltozott az elmúlt időszakban, és tényleg ott vagyunk az emberek nagyon sok pillanatában és minden nap életében. Legyen szó tényleg arról, hogy elmegy tankolni, vagy éppen kibérel egy bringát, vagy visszaviszi a fáradt sütőolajat, és abból aztán készül majd bioüzemanyag, vagy éppen akkor, amikor egy jó élménye van egy sporteseményen, vagy amikor segíteni kell rászorulóknak. És ezek szerintem ilyen nagyon fontos pontok, ami egy ekkora vállalatnál, egy stratégiai nagyvállalatnál minden egyes országban kiemelkedő lehet. És azt beszéltünk az INEA-ról, a Slovnaftról, tehát ez nem csak ránk jellemző Magyarországon, hanem csoportszinten azért megvannak ezek a nagyon fontos lábaink.
Még egyetlen rövid kérdésre visszakanyarodnék az egyik korábbi témához, hogy külföldi piacokon ott fontos, és mondjátok egyetlen bármilyen szinten, hogy a MOL az egy magyar gyökerű vállalat, vagy ott teljesen multiként, és nincs a magyar szó vagy gyökér benne a kommunikációs spektrumban.
Alapvetően az egyéb országban a Member of MOL Group megnevezést használjuk, hiszen fontos, hogy ez egyfajta igazodási pont legyen, akár a kommunikációban, akár a brandről való gondolkodásban. Nem hangsúlyozzuk azt, hogy magyar vállalat vagyunk, hiszen alapvetően ezzel a tevékenységkörrel nem egy magyar vállalat vagyunk. Nagyon sokat lehet mondani, aki magyar tevékenységgel, magyar földrajzi határokon belül működik, azért ez ránk nem mondható. Ez egy nagyon kiterjedt és nagyon nemzetközi piac, és itt meg kell küzdeni azokkal a nemzetközi nagy szereplőkkel, akik azért feladják a leckét a konkurenseknek, de szerencsére, ahogy látom, mi is tudunk borsot törni ezeknek a szereplőknek az óra alá.
ahogy itt az előbb is beszéltünk róla, egy nagyon széles spektrumú vállalat vagytok rengetegféle termékekhez, egészen biztosan kimondhatjuk azt, hogy tömegekhez szóltok. A média stratégia szempontjából hogyan látjátok a saját középtávú jövőtöket? Hol fogtok ti tömegeket elérni? Milyen csatornákon keresztül fogtok tömegeket elérni középtávon? Gondolok itt arra, hogy azt gondolod, hogy 5 év múlva is még muszáj lesz ott lennetek a tévébe, vagy várható olyan, hogy nagyon erőteljesen online irányba mentek el egyetlen? Mennyire előre gondolkoztok a média terveitökről?
Ha ezt most pontosan meg tudnám mondani, akkor azonnal lottoznom kéne, mert ha valaki azt mondja, ugye nagyjából a televíziót 5 éven keresztül temettük, hát hogy mindjárt vége lesz itt, mert online megeszi reggelire, majd jött a pandémia, és kiderült, hogy elkezdtek az emberek tévét nézni, és a televíziók nem, hogy csökkentettek volna a hirdetési áraik, hanem növeltek, és nem, hogy csökkent volna a nézettségük, hanem tudják hozni azokat a számokat, mint évekkel ezelőtt. Ez nagyon érdekes aspektusa volt a történetnek. Az, hogy az online-t nem lehet kikerülni, hogy az automatizált hirdetéseket nem lehet kikerülni, az, hogy a közösségi média újabb arcát fogja majd megmutatni, és nem lehet kikerülni, ez egy nagyon fontos dolog. És ami nekem nagyon nagy segítség, hogy én nagyon hiszek a számokban, és alapvetően ezek visszamérhetőek kampány szempontjából is. Azt még mindig látjuk, hogy a televízió olyan bevezetések, vagy olyan nagy elérést és vásárlói elköteleződést érintő kérdésekben nem lehet kivenni. Nekünk még mindig nagyon működött, ha az elmúlt évnek a számait nézem, a fuel kampányoknál például a televízió. Persze mi is egyre többet teszünk át az online-ra, és próbáljuk azokat a csatorna sajátosságokat behozni a képbe, és próbálunk végletekig optimalizálni, és nem az, hogy végén elemzünk egy kampányt, hanem ugyanúgy rendszeresen elemezzük, nézzük a számokat, és ha ugyanak inkább változtatunk, ami nem működik, azt elkezdjük kivenni, hiszen nem lehet megállni, mert hogy annyira változnak a fogyasztói, vagy az olvasói, vagy a tartalomfogyasztási szokások az embereknél, hogy nem tudsz gyakorlatilag ilyen karba kézzel, hát letervezem a médiát, azt hiszem, hogy jó lesz. Hát. Tavaly is jó volt, copy-paste. Nincs ilyen.
A végletekig optimalizálás az azt is jelenti, hogy mentek gőzerővel automatizálva, vagy pedig azért az, hogy pontosan hogyan és milyen média közegben jelentek meg, annak még mindig jelentős szerepe van.
A mi esetünkben jelentős szerepe van azért. Természetesen, hogy egy jó targetálással mész, az automatizált tök jól működik. Tehát pontosan be tudjuk azokat a kritériumokat állítani, amivel jól működnek az automatizált felületek. Nem szabad ettől félni, de van, amikor igenis szerintem bele kell nyúlni egy kicsit manuálisan. Azért mindig az emberi faktort, vagy azt a részt, ami a te tudásod vagy tapasztalatod, azt nem nagyon nehéz kivenni ebből a képből. Tudom, hogy a mesterséges intelligencia egyre jobban működik, meg nagyon sok mindent tudunk már modellezni, de visszacsatolnék a beszélgetésünk elejére, hogy a megérzések azért nekem még mindig megvannak, és én az életemben és a kollégáimtól is nagyon szeretem azokat, hogy fiú, hogy van ez a kutatásunk, én még rákérdeznék erre, vagy én megindulnék ebbe az irányba. És azt is imádom, amikor egy unortodox ötlet jön be hozzám, mert azokból lesznek a nagyon nagy dolgok. És ha ezzel ilyennel fejlesünk, az még mindig kisebb hiba, mintha jó multi módjára fogjuk a székünket, és azt mondjuk, hogy csináljunk olyat, ami azért kicsit neccesebb, mert ki tudja, mi lesz, ez biztos, mindig bejönne, csináljuk ezt.
Mi volt a legutóbbi unortodox ötlet, amivel fejlesztetek? De örültetek
de mégis. De miért a negatív részén? Azt mondom, ami sikeres volt.
Mert a sikerről mindig mindenki olyan szépen tud beszélni, de szerintem a kudarcok is, amiből tanulunk, az is fontos. Nem kell, hogy mondj ilyet, hogyha nem akarsz, de szerintem ezek tényleg érdekesek, hogy leginkább az érdekel, hogy mit értesz az alatt, hogy unortodox, tehát hogy mennyire tudtok egy ilyen nagyvállalati közegben tényleg akár vad dolgokat is beengedni.
Igazából nagyon egy régebbi történet, az elején, amikor idejöttem a MOL-hoz, akkor pont a Higi kapcsán volt egy ötlet, amit szerettem volna megcsinálni. Egy nagyon jó támogatásra jutottam a csapatnál, lett egy nagyon jó termékfejlesztés, egy iszonyatosan jó koncepció és víz, hogy hogyan induljunk el. És ott abban a pillanatban, hogy vagy megelőztük mi a korunkat, vagy nem igazán megfelelően tálaltuk ezt az ügyet, de nem ment át az adott üzleten, sem gyártásilag, sem technikailag, benne volt a pandémiának a szerepe is, hogy nem nagyon tudtunk bizonyos alapanyagokat beszerezni megfelelő határidővel és megfelelő ellátási folyamatokkal, És az egy picit bántott, mert ott azt gondolom, hogy ugye nagyon jól tudtunk volna húzni. Ez nagyon más lett volna, mint amit a MOL-ról, vagy erről az egész mondjuk készfejtőtlenítő szegmensről így gondoltunk Magyarországon. Azt nem mondom, hogy világ megváltó ötleteket csináltunk, mert az nehéz, amit még nem találtak ki, de ebben a régióban egy nagyon másfajta gondolkodás lett volna. Az nem sikerült. Tehát ott élet, egyszer, őt egy pont, hogy el kell engednem ezt a történetet. Aztán volt olyan része, ami kifejezetten jól sikerült, amikor elindultunk azzal, hogy pont a víz, amit van az asztalon, a Fonte Naturának a rilancsa, ahol nevet változtattunk, és elkezdtünk egy olyan irányba menni, hogy ez hogyan lesz fenntartható. És megcsináltunk egy 100% repet alapanyagból készülő palackot, egy nagyon jó minőségű vízzel, egy nagyon egyszerű és nagyon letisztó dizájnnal, és ehhez készítünk most egy olyan kampányt, ami szerintem izgalmas lesz, mert nagyon másfajta irányba fogjuk eltolni, mint amit a vizekről az elmúlt időszakban a nagyok kommunikáltak, és azt gondolom, hogy mi is egy olyan szereplői leszünk majd ennek a piacnak, ami tényleg előremutató és fenntartható.
Visszajön azért így az FMCG éned.
Hát azért az, nagyon sajnálom, ha nem tudnám ezeket megcsinálni, de szerencsére azért ezt talán várják is, hogy legyen egy ilyen típusú dolog. Hiszen ha már innen jöttem, és van abban egy közel 6 éves tapasztalatom, az nagyon jó látni, hogyha ezekben tudunk egy csapatként együtt, de ez se egy one-man show, tehát azért ebben kell az, aki a fontét viszi, kell az a kolléganőm, aki szintén az FMCG-ből jön, kellett az egykori szakmai titkárom, aki tényleg ilyen jó fegyverhordozóként nyomta végezt, hiszen ez egy személyes showként megvalósíthatatlan. Nem csak a MOL-ban, egyébként sem. Tehát én a csapatmunkában hiszek, és azt gondolom, hogy ha jól választod meg a csapatodat, jól kiosztod a szerepeket, akkor igazából a siker az garantált lehet. Ha nem, akkor mindig picit módosítunk, és nem mindig a csapat tagja a hibás, hogyha nem a megfelelő teljesítményt hozza, hanem a csapatkapitányi vagy az edzői teljesen, hogy hogy hívjuk az én pozíciómat, és ott neked át kell gondolni, hogy hogyan tudsz mozgatni, és hogyan tudsz olyan felelősségi köröket, olyan szkópokat megadni, amivel ő is ki tud teljesedni a saját képességei alapján.
Egyébként a hibázás kultúrája az mennyire van benne a szervezetben? Lehet hibázni?
Abszolút. Abszolút. Az elmúlt évem, vagy éveim teltek, én azt gondolom, hogy talán az a legfontosabb, hogy ha hibázunk, ezt be kell tudni ismerni, és le kell vonni a konzekvenciákat. És én kicsit ettől így, én tartottam a MOL-nál egy nagyon nagy rendszer, nagyon véletlenül ki vagyunk centízve, és hogy akkor mi, hogyha valaki hibázik, és az elején nagyon feszültem is ezen. Az egészen az első hibámig. És akkor az volt, hogy mit volt mit tenni, odaállsz face to face, azt mondta a főnek, hogy te figyelj, ez így csináltuk meg, ezek voltak a jók, ez nem sikerült, ebből ezt vontuk le, ezt tudjuk elvinni. És mondta, hogy ja, akkor jó, akkor viszont legközelebb csináljuk ezeket így, és akkor vigyük el a tanulságot, vonjuk el a következtetéseket, ami nekem viszonyatosan jól esett. Volt, amikor ezt nem mondtuk, oda mentem egy örömhimnuszra, ódát zengtem a csapatról, hú, milyen jó, jó sikert, és megkérdezte, hogy mi az, amit javítanunk kell. És akkor rájöttem, hogy ő nem azt várja, hogy én itt kaseroljam a csapatot vagy magamat, hanem azt szeretném megnézni, hogy mit értünk el. Van olyan, ami fejlődhetünk, mert olyan nincs, hogy tökéletes. És teljesen igaza van, nincs olyan, hogy tökéletes. És azóta mindig arra készülünk, hogy megnézzük, hogy mi az, ami jól sikerült, ami sült, és mi az, aminél viszont még van benne. És az most 5%, 10% vagy 1%, az teljesen mindegy, de nincs olyan, hogy valami olyan lett, amit aztán egy picit ne csinálnám másképp.
Arra mennyire van belső késztetés, vagy akár kimondott szándék, hogy a mindig aktuálisan jövő médiaipari, meg kommunikációipari buzzwordökre ráüljetek, hogy muszáj podcastot csinálni, föl kell menni a TikTokra, Snapchat csatornát kell csinálni, és sorolhaték még ezer ilyet. Tehát mennyire vagytok ilyen értelemben kísérletezni képes, meg kísérletezni kötelezett, nem tudok rá jobb szót, nagyvállalat, és mi alapján döntötök ezekben?
Inkább azt mondom, hogy ezeket a trendeket muszáj lekövetnünk, és azokat a részeket magunkévá tenni, ami segíti a munkánkat, de azt nem mondhatom, hogy minden a miénk. És nagyon sok minden hamarabb eltűnik, mint ahogy nekünk az szükséges lenne. Tehát ha megnéz a Snapchatet, volt egy olyan felfutás, hogy azt gondoltuk, hogy baromi jó lesz, hogy mindenki elkezdett tervezni, elkezdték behozni az ügynökségek.
El is gondolkoztam most, hogy beletegyem ebbe a mondatba, mert valójában már eltűnt.
És akkor jött egy TikTok, és az egész eltűnt a süllyesztőben, és van még, de hogy nem nagyon hallasz róla, és kiesett mögül a bázis. Úgyhogy ilyen szempontból ez óvatosabb duhajok vagyunk, illetve maga a fogyasztóink az adott termékhez kapcsolódóan fogalmaznak meg olyan követelményeket, amiket neked figyelembe kell venni. Tehát igen, tudnunk kell, hogyha valamit online szeretnénk eladni, mondjuk van egy hűségprogramunk, ez a MoMove, aminek fontos, hogy letöltsék az applikációt, fontos, hogy használják, fontos, hogy megtudják, hogy ez milyen előnyökkel jár, akkor igen, azt online-ban nagyon erősen fel kell építeni. De el kell tudni azokat a multipontosokat is érnünk, aztán mondjuk sok százezer embert, aki korábban használta a kártyáját, és őt meg át kell tudnunk szoktatni erre az új applikációra, és el kell neki tudnom mondani, hogy ez teljesen más rendszer, ezért sokkal jobban jár, sokkal több kedvezményed lesz, teljesen máshogy fogod a kedvezményt érvényesíteni, és ezekhez meg kellenek azok a felületek, akár egy leaflet, vagy akár egy óriás plakát kampány, vagy egy TV kampány, hogy meglegyen az a fajta bizalom, vagy az a fajta elérés, amivel ezeket a célcsoportokat is meg tudod mozdítani.
Záró kérdés. A következő egy év, vagy egy évre, értem, 3-5 évre nem tudunk előtekinteni, de hogyha a következő egy évre előre tekintünk, akkor kommunikáció szempontból szerinted mi lesz a ti legfontosabb feladatotok, vagy legnagyobb kihívásotok?
Szerintem ez nem csak a mi feladatunk, hanem mindenki a kommunikációs és a marketing iparágban, hogy éred el a fogyasztót. Hogy pont azzal, hogy rendszeresen változik. És
de ez nem mindig a legfontosabb feladat?
Talán nem volt ennyire felgyorsult az elmúlt években. Tehát, ahogy technológia, meg ahogy ezek a csatornák kialakultak, és ahogy egy-egy startup be tud úgy érni, hogy gyakorlatilag letarolja a világot 3-6 hónap alatt, azért az jelzi, hogy nem úgy van, mint mondjuk a 90-es években a rendszerváltás után, hogy nagyjából, amikor Friderikus Sándornak volt a műsor, és mondjuk 5,5 milliós vagy 6 milliós nézettsége ment, akkor bedobtál egy reklámot, legyen az Contrax, vagy Müszi, vagy teljesen mindegy, akkor egy ország nagyjából a felnőtt lakosság 90%-a tudta, hogy miről beszélsz. Manapság azért az a 360 fokos kommunikáció az egy nagyon komoly feladat, hogy az a 360 fokban az, hogy mi tartozzon bele. Mert nem is tudod nagyon szétaprózni, hiszen nincsen végtelen büdzséd, van egy olyan alapvető büdzséigénye egy-egy csatornának, amit neked be kell tudni tartani, mert teljesen felesleges 100 gyárművet televíziózni, és az is fontos, hogy 10.000 forintból se tudsz social media kampányt vagy influencer kampányt csinálni. Tehát ezeket a költséghatékony és költségoptimalizált és elérésre fókuszáló kampányokat kell megtalálni, de ehhez baromira kell ismerni azokat a csatornákat, ami a te márkád, a te terméket szempontjából fontosak, vagy te szolgáltatásod szempontjából fontosak, és ez egy folyamatos figyelmet igényes. Ezért mondtam, hogy nagyon-nagyon jó kollégák kellenek. Tehát, hogy ezt ha vezetői szinten szeretném eldönteni, akkor nagyon nagy bajban vagyunk, mert nem tudták követni mindent. Igen, és mi is erősítettünk az online csapatunkon az elmúlt időszakban. Igen, odafigyelünk arra, hogy például a content csapatból honnan hoztunk embert, vagy a content csapatban, hogy ő milyen típusú tudást fog majd betenni a mi rendszerünkbe, és alapvetően az egyéb országainkban milyen típusú erőforrásokra van szükségünk. És ez, ami szintén nagyon nagy kihívás, hogy ezt az erőforrás hogyan tudod menedzselni, megtartani, és hogyan tudsz új embereket behozni.
Szóval meg kell találnod azt az embert, aki majd egy év múlva tudni fogja, hogy mi az aktuális TikTokod, ugye?
Én nagyon sok fiatal kollégával beszélgetek, és próbálom bevonni őket, és nem azt szeretném, hogy hát én vagyok a nagy tapasztalt öreg a 47 éves, már láttam nagyon sok mindent, valószínűleg jól tudok mérlegelni bizonyos helyzetekben, de hogy aztán ezek az újfajta innovációk, ezek a nincs dolgok, ezek, hogy jönnek be az életünkbe, ehhez nagyon kellenek ezek a fiatal, nagyon tehetséges srácok és lányok.
Ez nagyon szép záró gondolat szerintem, éljenek a fiatalok. Nagyon köszönöm Pantló Péternek, a MOL csoport kommunikációs igazgatójának, hogy itt volt velünk. Ez volt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikáció és reklámipari beszélgetős műsora. Nagyjából 2-3 hét múlva nagyjából hasonló témákkal, kicsit más kérdésekkel és más emberrel folytatjuk. Sziasztok!
Szervusz, köszönöm! Yeah.